kormány hiszen visszalép, és nem indít eljárásokat, de akkor viszont nevetségessé válik.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja. Szebb és jobb karácsonyi ajándékot szeretnénk hallgatóinknak átnyújtani, de hát a politika ördöge 6 hónapos elzárással fenyegető törvényt tett le a magyarság karácsonyfája alá. A parlament elfogadta a Lex Benest, amely szabadságvesztéssel bünteti azokat, akik megkérdőjelezik az egykori elnök dekrétumait. Hogy fordulhatott elő ilyesmi, mi a tényállás, és mit lehet jogilag még ez ellen tenni? Erről beszélgettünk Fiala Bútora Jánossal, emberi jogokkal foglalkozó jogásszal, akit nem rettent el a szólásszabadságot korlátozó hatalom fenyegetése.
Köszöntelek, üdvözöllek, János, köszönöm, hogy elfogadtad az Adásidő podcast meghívását. Neked, mint emberi jogokkal foglalkozó jogásznak, kutatónak, vagy akár egyetemi oktatónak, vagy mondjam azt idézelve, vagy simán ügyvédnek, tehát egy jogi embernek, mi volt az az első momentum, vagy első benyomás, ami ennek hallatán benned megfogalmazódott?
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Több benyomás is. Az első talán az, hogy mennyire nem a kormány kezébe van itt már a folyamatok ellenőrzése ebben a példában sem, hiszen valami nagyot kellett lépniük ebbe az ügybe, és akkor már csak egy ilyen abszurd dolgokhoz tudnak nyúlni. Szerintem ők is nagyon jól látják, hogy ez rendkívül problémás, amit elfogadtak, hiszen a szólásszabadságot védi az alkotmány, védik a nemzetközi egyezmények, azt nagyon ritka, kivételes esetekben lehet csak korlátozni, itt pedig az történik még hozzá, eleve szabadságvesztéssel fenyegetnek, ez egy nagyon szigorú beavatkozás, és szerintem ez nagyon kontraproduktív az ő szempontjukból is. Tehát én, ha még a kormány tanácsadója is lennék, és teljesen egyetértenék a kormány álláspontjával, akkor is azt tanácsoltam volna, hogy ezt ne tegyék, hiszen ez pont ráirányítja a figyelmet arra a kérdésre, amit ők tabuizálni szeretnének. Ők azt szeretnék, hogy ne essen erről szó, és szerintem ezzel nem azt fogják elérni.
Hát ugye, hogyha lefordítjuk a gyakorlatba azt, amit egyébként Horony Ákos kisebbségi kormánybiztos is megfogalmazott, tehát hogyha sor kerülne a gyakorlatban is ilyen perekre, vagy ne adj Isten valamiféle ítéletre, börtönbüntetéssel kapcsolatos ítéletre, akkor ez ugye ahány per annyiszor ráirányítaná erre a helyzetre, a belföldi, vagy gondolom egy idő után a külföldi közvélemény figyelmét is, és az nyilván nem teremne valamiféle pozitív hozadékot a mostani kormányzat számára.
Így van, és hát gondoljunk bele, a dekrétumok azért az egy nagyon visszás téma, tehát egyáltalán nincs mögötte olyan fajta társadalmi konszenzus, mint mondjuk a holokausztnál van. Ehhez hasonlította ugye a miniszterelnök a kérdést, tehát a holokauszt tagadáshoz. Itt ez olyan kérdés, amin vitatkoznak szlovák kutatók is, például történészek, és nagyon sok olyan álláspont megjelenik, ami egyáltalán nincs összhangban a kormány álláspontjával, de ezek eddig senkit sem érdekeltek, tehát az átlagember erről nem tudott. Ők most igazából beemelik ezeket a vitákat a közbeszédbe ezzel a törvénymódosítással. Én ennek örülök. Nekem ez jó, mint a kérdéssel foglalkozó kutató. Én is írtam tudományos publikációkat is ebben a témában, amit elolvasott lehet, hogy néhány kutatótársam. Most pedig úgy látom, hogy a közvélemény is igényt fog formálni arra, hogy megismerjék ezeket az érveket és ellenérveket. Ennek én örülök.
Egy kicsit most a konkrétumtól eltávolodva egy nagyobb ugrással itt jegyezném meg ennek kapcsán, amit mondtál, hogy sokan, akik egyébként nagy Igor Matovics kritikusnak tartják magukat, most szinte megdicsérték Matovicst, hogy egy ilyen nagy cirkuszt provokált a büntetőtörvénykönyv módosítása tárgyalásán vagy szavazása közben, és így kikerülhetetlenné tette a kérdést a bulvár számára is, tehát hogy sokkal nagyobb tömegekhez jutott el így magának a benesi dekrétumoknak is a legalább érintőlegesen az információja, mintha csak megmaradt volna, ahogy te is jelezted, érdeklődő értelmiségi körökbe.
Ezt nem az én szakterületem meg hatásköröm megítélni. Én őszintén szóval nem gondolom, hogy a bulvárban való megjelenés az hosszú távon sokat hozna bármelyik téma számára is. Nem azt mondom, hogy hát még akár azt is mondhatnám, hogy hosszú távon nem jó, hogyha ilyen fontos kérdéseket is lerántunk úgymond erre a színvonalra, de ismétlem, lehet, hogy rosszul gondolom, és lehet, hogy politikai kommunikációs szakértők meg pont azt mondják, hogy így olyanokhoz is eljutott, akik egyébként nem hallottak volna róla.
Értem. Térjünk akkor vissza a paragrafusokhoz, vagy pedig magához a törvényalkotási folyamathoz. Ugye te az első válaszodban azonnal használtad azt a fogalmat, hogy a véleménynyilvánításnak a szabadság, vagy pedig a szólásszabadság. Tehát akkor a fölfogásodban, vagy mondhatjuk úgy, hogy az általános jogászi fölfogásban, tehát ez az intézkedés, hogy nem lehet megkérdőjelezni ezeket a dokumentumokat, a szólásszabadságnak a szűkítése, ugye? Tehát, hogy ez a elsődleges jogi nyelven megfogalmazott probléma, ha jól értem.
Szerintem itt elmögött teljes konszenzus van, tehát nincs jogász, aki máshogy gondolná. A kérdés csak az, hogy ez a szűkítés indokolható esetleg valamivel, akkor menj, ugye ezen az állásponton van. Szerintem azzal is nagyon-nagyon kevés jogász értene egyet, de abban, hogy ez a szólásszabadság szűkítése, abban szerintem teljes konszenzus van.
Értem, értem. Ugye említetted azt is, idézve a miniszterelnöket, Robert Ficót, hogy mint ahogy a holokauszt tagadása is büntetendő cselekmény, ugyanúgy például mondjuk a benesi dekrétumoknak a tagadása, vagy azoknak a, hát igen, a tagadása is az legyen, de ugye azért van egy lényeges különbség már így számomra, laikus számára is, hogy a náci zsidóellenes törvények alapján ma már nem történnek semmiféle lépések, tehát senkinek nem kubozzák el a boltját, vagy esetleg még ennél drasztikusabb intézkedéseket nem vezetnek be arra hivatkozva, hogy valamikor a 40-es évek elején ilyen törvények voltak érvényességben, és ma pedig ugye a szlovák kormány, vagy az őt képviselő hivatalok, vagy vállalatok, igaz, hogy ők ezt korrekciónak mondják, vagy elhangzik ez a szó is, de továbbra is vannak konkrét történések.
Így van, ez egy fontos különbség, de a szólásszabadság szempontjából még csak nem is a legfontosabb. Tehát még ha ezek nem is történnének, akkor is nyugodtan lehetne kritizálni a Benes dekrétumokat, mint múltbeli eseményt. Itt a lényeges különbség szólásszabadság szempontjából abban van, amit az előbb mondtam. A holokauszt mögött van egyfajta konszenzus. Mindenki elfogadta, hogy ez egy rossz dolog, és van egy társadalmi kép arról, hogy ez miről is szólt. De a Benes dekrétumok mögött egyáltalán nincs ilyen konszenzus, még szlovák oldalon sincs, hiszen eddig a hivatalos politika és az oktatás is arra összpontosított, hogy tabuizálják ezt a kérdést, hogy ne essen szó róla. Nem lehet betiltani egy olyan kérdésnek a megbeszélését, amiről igazából se tudjuk, hogy mi az, amit nem szabad róla mondani. És ez itt a legfőbb probléma. Nagy bizonytalanságot teremt ez a jogszabály. Tehát nem tudjuk igazából, hogy a kormány mire gondolt, amikor azt mondta a jogszabály útján, hogy nem szabad megkérdőjelezni a Benes dekrétumokat. Holokausztagadás az ugye azt jelenti, hogy azt mondja valaki, hogy nem is volt holokauszt. Hát ilyet a Benes dekrétumokról senki nem mond. És a holokauszt mentegetése azt jelenti, hogy volt holokauszt, de az nem is volt olyan nagy probléma, hogy nem tudom, valami ilyesmi. A Benes dekrétumoknál mi az, amit nem szabad róluk mondani? Hogy ártatlan embereket érintettek? Hát ezt már állami képviselők is mondták. Vagy hogy nem tudom, kárpótlás illetné meg azokat az embereket, akiket meghurcoltak? Hát azt, hogy nem kaptak kárpótlást ezek az emberek, az nem a háború utáni rendezésnek a következménye, hanem egy 1991-es szlovák nemzeti tanácsi döntésnek az eredménye, amikor a restitúciós törvényt nem nyitották ki a 45-48-ra szóló időszakra, és itt voltak ellentétes véleménnyel lévő képviselők is. Most ők az, ha tényleg ők, akkor a többség úgy szavazott volna, hogy kárpótlást ítélnek meg, az ők aláássák a második világháborús békét. Hát ez teljesen abszurd. És ezért ők fél éves börtönbüntetést érdemelnének? Teljesen abszurd. Úgyhogy nem tudjuk, hogy a kormány mit szeretne, vagy mit nem szeretne, hogy miről ne essen szó.
Hogyha te, mint egy kutató jogász, illetve elmondtuk ugye a többi területet is, ami aktív vagy, ennyi kérdőjelet meg tudsz fogalmazni ezzel kapcsolatban, akkor például ezt úgy is föl lehet fogni, hogyha sor kerülne például mondjuk az első bírósági perre, egy tárgyalásra, hogy akkor maga az az ítélkező bíró is egy ilyen eléggé, hogy is mondjam, ingoványos, vagy nem túl biztos területre tévedne, hogy mi az, amit el kell ítélni, mi az, amit még nem kell elítélni?
Pontosan, hisz ha belegondolunk, most, ahogy említetted, most kerül sor vagyonelkobzásokra. Ezek időnként bíróságok elé kerülnek. A bíróságok már döntöttek úgy is, hogy elfogadták ezeket az elkobzásokat, és döntöttek úgy is, hogy elutasították őket. Most melyik eset számít a benesdekrétumok megkérdőjelezésének? Mert az nem lehet igaz, hogy mind a kettő összhangban van a benesdekrétumokkal. És ezekben a perekben fölmerülnek múltbeli kérdések is nyilván, szinte automatikusan fölmerülnek, hisz az állam is odavetíti vissza a földelkobzást. Most akkor nem lehet ezzel kapcsolatban érvelni? Vagy esetleg csak az állami szervek képviselőinek lehet? Ez teljesen abszurd lenne a jogban. És itt tényleg abban a helyzetben kerülünk, hogy maguk a bírók is a bizonyos döntésükkel megsértik ezt a most elfogadott jogszabályt. Nem gondolom, hogy bírókat eljárás alá vonnának, de azt gondolom, hogy ez nagyon abszurd, ez a jogszabály.
Értem. Ez talán akkor most már ugye több megvilágításból is aláhúzható, vagy hangsúlyozható, hogy egy abszurd történettel állunk szembe, vagy pedig vagyunk együtt, ugye mivel, hogy már elfogadták-e. Nézzük meg azt, hogy mit lehet csinálni, esetleg egy korrekció szempontjából, vagy visszaállítani az eredeti helyzetet, hogy tehát, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye ne felejtsük el megemlíteni, hogy te tagja vagy annak a munkacsoportnak is, amely a Magyar Szövetség égisze alatt jött létre, és valamiféle közös konzultált föllépést jelent majd az érdekképviseletbe. Tehát nézzük meg azért ezt a részét is, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre, és hogy mit lehet esetleg tenni.
A jogszabály még ugye nem lépett hatályba. Tehát a parlament elfogadta, még az államfőnek alá kell írnia. Nagy valószínűséggel az ellenzéki képviselők az alkotmánybíróság elé utalják, az alkotmánybíróság felfüggesztheti a hatályba lépését. Tehát itt azért még több lépcsőfok van. De tegyük fel, hogy hatályba lép. Abban
Ez
az esetben,
január 1-től lenne akkor hatályos?
Ez elhúzódhat.
Értem.
Ez elhúzódhat, de alapból igen, január 1-én. És akkor nagyon kellemetlen helyzetbe kerül a kormány. Nekik az felelne meg, hogyha onnantól kezdve mindenki megijedne, és senki nem szólalna meg a benesdekrétumok ügyében. Azt viszont garantálni tudom, hogy ez nem fog megtörténni. Eddig is beszéltek az emberek benesdekrétumról, például kutatói körökben, és most, hogy a téma ilyen nagy nyilvánosságot kapott, most annál többet fognak. Én is állandóan kapok sajtó megkereséseket. Én garantálni tudom, hogy januárban is fogok a sajtóban beszélni és írni erről a témáról. És ebben az esetben a kormány nagyon nehéz helyzetbe kerül. Mert vagy eljárást indít ezek ellen az emberek ellen, és akkor nagyon kellemetlen helyzetbe kerül, mert előbb-utóbb biztos, hogy az Európai Jogok Emberi Bírósága el fogja marasztalni a kormányt. És
Tehát ez ilyen
ezzel
biztosan kijelenthető?
én ezt elég biztosan kimerem jelenteni, igen. Semmi sem biztos a bíróságoknál, igen, az egy mindig lutri dolog, de én elég biztosan
Tehát
kimerem most
annyira
jelenteni.
egyértelműnek tűnik a dolog, ugye?
Így van. És ez nemzetközi szinten is ráérintje a figyelmet magára a problémára, és arra, hogy milyen autoritatív eszközöket használ a kormány. Egyszerűen nem csak, hogy jogilag nem indokolható, emberi logika sincs nagyon mögötte. Vagy pedig a kormány egyszerűen visszalép, és nem indít eljárásokat, de akkor viszont nevetségessé válik.
Tehát
És
a
hogyha...
kormány, bocsáss meg, hogy közben, tehát a kormánynak van egy olyan lehetősége, hogy ő visszalépjen attól, hogy ezt a törvényt alkalmazzák?
Hát informálisan van, ők irányítják például a rendőrségeket,
Aha.
ők utasítják őket. Az ügyészség az névleg független, de hát azért a kormánynak elég komoly beleszólása van abban, hogy a büntetőpolitika milyen irányba
Hát igen, meg
mozog.
hogy milyen atmoszféra alakuljon ki ugye ezen a társadalomnak ebben a rétegében is.
Igen. És ugye itt nyilván nagyon sok kérdés nem az ő kezükben van, de ahogy mondtam, nagyon bizonytalan a jogszabály. hogy egyáltalán mi az, amit tilt. Itt ilyenkor az alkalmazók, tehát például az ügyészség, a kormánytól fognak útmutatást várni, hogy na mégis mi a jogszabály helyes értelmezése. És fölmerül ilyen eset, olyan eset, és ha a kormány azt mondja, hogy nem erre gondoltunk, előbb-utóbb, ha teszem azt, sok ember akár közösen, nyilvánosan tesz a benes dekrétumokról kijelentést, mondjuk 100 ember, mondtam egy példát, és ők nem indítanak eljárást, hát akkor elég nevetségessé válnak.
Tehát úgy
Ők
gondolod, hogy egy ilyen...
maguk hasonlították a holokauszt tagadáshoz. És most akkor egy nagyon súlyos bűncselekménynek írták le, és most akkor visszalépnek attól, hogy alkalmazzák a saját törvényüket?
Tehát, hogyha lenne egy ilyen társadalmi, hát nem akarom engedetlenségi mozgalomnak ezt nevezni, de egy ilyen, hogy is mondjam, közös föllépése hasonlóan gondolkodó embereknek, akkor elő lehetne állítani egy olyan helyzetet, hogy valamiféle lépéskényszerbe kerülne a kormány? Tehát az, hogy most föllép
Így van.
ellenük, vagy pedig idézőbe behúzza magát a hasarokba és elnémul?
Így van. És szerintem ilyen lesz is.
Értem. Hát abból én csak ugye sajtómunkásként, tehát amiket figyelek, reakciókat, akár a közösségi hálón, akár magánbeszélgetésekben, egyet kell, hogy értsek ezzel a kijelentésre, de nagyon sok ember fogalmaz meg legalábbis abba a buborékba, vagy azokba a buborékba, ahol én járkálok, hogy ezt nem szeretné most saját jogát valamiféleképpen csorbítatni azért, mert valaki most azt mondaná, hogy erről nem szabad beszélni.
Így van. Itt a valós hozadék a téma szempontjából ennek a büntetőjogi normának az, hogy itt tényleg ráirányítja a figyelmet arra, amit a kormány betiltani szeretne. Tehát, hogyha már vonatkozik rám egy ilyen törvény, akkor meg kell néznem, hogy akkor most mit szabad, mit nem szabad, és ez miatt tényleg olyan emberek is cikket olvasnak róla, meg beszélgetnek róla, akiket egyébként ez nem érdekelt. És én is azzal találkozok, hogy a vita folyik róla, ami azelőtt nem nagyon volt. Tehát
Igen.
a szlovákok is elkezdenek vitatkozni, hogy akkor pontosan mi történt, és nem nagyon láttam még. Tehát van ember, aki hogy mondjam, egyetért a benes dekrétumokkal, és de azt mondja, hogy hát viszont betiltani az erről való beszédet az nagy, nagy hiba volt, mert ez visszaüt. És van olyan ember, aki meg azt mondja, hogy hát igazából ő ezeket a részleteket nem is tudta, és hogy ha ez volt, ez történt a dekrétumok alapján, azt ő is elítéli, és nem érti, hogy erről miért nem beszélhetne, vagy miért van ez betiltva.
Értem. Itt a bizonytalansági tényezőket, amiket említettél, lehet esetleg úgy orvosolni, ez megint csak az én laikus föltételezésem. Gyakran hallottam azt a kifejezést, hogy végrehajtó törvény vagy magyarázó rendelet. Tehát, hogy a kormány nem a visszavonulást válasz, hanem inkább elmagyarázza mondjuk egy bírói testületnek, hogy mi az, amire mi gondoltunk, hogy mi az, amit büntetni kell, tehát, hogy előre lép inkább, tehát, hogy még inkább ráerősít.
Ez nem olyan egyszerű büntetőjogi törvények esetén. Tehát igen, szokott ilyen lenni, volt már ilyen. Ez önmagában aggályos. Ha egy jogszabályt akarnak egy valami homályos státuszú dokumentummal magyarázni, de volt már erre példa, viszont a büntetőjogban ezt nagyon szigorúan veszik. Hiszen a büntetőjog az egy súlyos dolog, ott emberi szabadságról van szó, azt nem lehet mindenféle, nem tudom, alacsony szintű normákkal eldönteni, hogy most akkor ez kire vonatkozzon, kire nem. Tehát arra van a büntető törvénykönyv, hogy ott fogalmazzon pontosan a jogalkotó, hogy mit szeretne, és ez most nem valósult meg. Tehát igen, lehet, hogy meg fogják ők ezt próbálni valahogy pontosítani, de az megint csak egy újabb rossz pont lesz majd a rovásukon, hogyha ez bíróságok elé kerül.
Értem. Említettem a munkacsoportnak a tényét vagy a létét. hogy valamiféle közös föllépést tervez-e ez a munkacsoport, vagy nem tudom, hogy mondjuk a viszonyok milyenek, tehát hogy a párt általában kér valamilyen tanácsot, és akkor ti a legjobb tudomásotok szerint valamit megfogalmaztok, vagy ti magatok kezdeményeztek ebbe a munkacsoportba akár valamilyen deklaratív jellegű dolgot, vagy valamilyen közös föllépést, tehát hogy így a közösséget illetően, a munkacsoportot illetően történik-e valami egyeztetés, mi várható ebből az irányból?
Nem feltétlenül ragadnék le annál, hogy maga a munkacsoport mit csinál. A munkacsoport olyan embereket fog össze, akik egyébként is dolgoznak ezen a területen. A munkacsoport az koordinálja inkább ezt a munkát, és akár munkacsoportként, akár egyénileg, én úgy gondolom, nekünk feladatunk tájékoztatni például a nemzetközi közvéleményt, hogy mi történik. Ezzel értem a nemzetközi szervezeteket, és vannak más érintett szereplők. Tehát vannak államok, amik érintettek ebben, vannak államok, amik ezt szorosan követik. Van a nemzetközi közvélemény, amelyik például a nemzetközi sajtót olvassa, van a nemzetközi akadémiai közvélemény, vannak a nemzetközi emberi jogi területen érintett szakértők. Nagyon sok olyan fajta közvélemény van, akiket úgy gondolom, hogy érdekelhet ez a téma.
Értem. Megint csak visszatérve a egyszerű, mondjuk így paraszti észhez, ugye Szlovákiában létezik az Ombudsman intézménye, ha jól tudom, akkor a Verejné Ochránca Práv, tehát ez az általános emberi jogi képviselő vagy védő, mi lehet ennek a magyar megfelelője. Tehát például, hogy ő saját hivatalból fölléphet-e az ellen, hogy most függetlenül attól, hogy Benesről vagy nem Benesről van szó, hanem hogy itt a szólásszabadságnak a szűkítését vagy korlátozását próbálja elérni a kormány?
Ő szólalhat ez ügyben, de az ő hatásköre nem terjed ki konkrét bírósági ügyekre. Tehát a bíróságok döntéseiben nem avatkozhat be.
És akkor magát ezt a törvényalkotást valamilyen módon kommentálhatja,
Azt
hogy
kommentálhatja, szokta is. Szokta is. Azt látni kell, hogy a jelenlegi ombudsman többször kritikus volt a kormány munkájával, de azért ő megválogatja, hogy mikor szólal meg, hogy talán, hogy ne inflálja a saját tekintélyét, nem szól fel állandóan. Lehet, hogy ebben a kérdésben meg fog szólalni. De
Értem.
lehet az is, hogy nem, mert lehet, hogy itt már híresedtek az álláspontok a politikai térbe, és ő neki itt már nagy terep nem jutott talán.
Aha, értem. Tehát akkor ezt elsősorban a politikai kérdésnek látod, tehát a megoldást, ugye?
Politikai és jogi.
Értem, értem. Engedd meg, hogy annak ellenére, ugye, hogy jogászként mutattunk be, illetve hogy így is szerepelsz a közvélemény előtt is, hogy ezt a politikai részét egy kérdés erejéig beengedjem ide a beszélgetésünkbe. Ma például egy másik műsorunkban Öllös László, a politológus elemző megfogalmazta azt a gondolatot, hogy igazából ez a módosítás a Republika párt ellen irányul, tehát hogy a Smer így szerette volna, vagy szeretné megőrizni azokat a szavazóit is, vagy támogatóit is, akik már azon gondolkodnak, vagy kacsingatnak a Republika párt felé, és igazából ez az egész csak egy eszköz volt arra, hogy a Fico féle Smer megmutassa azt, hogy ő mennyire a nemzeti érdekeknek a védelmezője, és hogy semmivel se rosszabb, például mondjuk ennél az új politikai képződménynél, a Republikánál, hogy ilyen olvasatot el tudsz képzelni?
Persze, lehetséges, csak számomra ez teljesen irreleváns, hogy nekik mi volt a megfontolásuk. Lehetne arról vitatkozni, hogy az jó vagy rossz megfontolás volt. Szerintem, ha ez lett volna a megfontolásuk, az politikailag egy elég nagy baklövés, hiszen a Republika számukra potenciális partner. Tehát azok a szavazók, akik odavándorolnak, azokra ők számíthatnak később, ha nem saját szavazóiként, akkor koalíciós partnerként. De ezzel elriasztanak nagyon sok centrista, például volt LASZ szavazót, akik viszont az ellenzékhez vándorolnak. Tehát, ha így kalkuláltak, szerintem rosszul kalkuláltak, de ennek én nem vagyok szakértője, méréseket nem láttam, el tudom képzelni, hogy volt ilyenfajta megfontolás mögöttük, de ahogy mondom, ez irreleváns, hogy mi miatt fogadták el a törvényt, az egy dolog, amit elfogadtak, az meg egy másik dolog, és én azt nézem. Hatást nem a Republika szavazóira fog kifejteni ilyen jogi hatást, nem őket, nem nekik nyúj bármi előnyt vagy hátrányt.
Hogy látod azt a helyzetet, hogy minél inkább közeledünk Pozsonyhoz, tehát például mondjuk Dél-Szlovákiából nézve, annál inkább húny ki, gyengül el a megkérdőjelezésével kapcsolatos vélemény, és azt látom, hogy a nem magyar pártok, vagy mondjuk úgy szlovák pártok inkább azt sérelmezik, hogy a büntetőtörvénykönyvnek egyéb változtatásai, tehát például mondjuk az együttműködő bűnbánó tanúknak a vallomásainak a légiesítése vagy figyelembe nem vétele az, ami őket inkább bántja, nem pedig az, hogy most itt 6 hónapra valakit be lehet csukni azért, mert valamilyen világháború utáni dokumentumokat megkérdőjelez.
Általában szerintem, bár alapvetően mindenkit bánt minden, de általában nekünk jobban, a magyaroknak jobban feltűnik az a konkrét dolog, ami minket érint, és a szlovákok egyáltalán nem látják át. Itt a jelenlegi helyzetben viszont szerintem elég jól látja mindenki, miről van szó mindkét esetben, és eléggé aggályosnak is tartja mind a kettőt. Tehát én is nagyon aggályosnak tartom azokat az egyéb módosításokat is, amiket a büntetőtörvénykönyvbe beleraktak. Ennek tényleg nagyon beláthatatlan és súlyos következményei lehetnek. Korrupciós ügyek, bűnszövetkezetek kivizsgálása és felszámolása esetén. Egyszerűen csak kevésbé érinti a szlovák szavazókat a minket érintő Lex-Beneses módosítás, ezért kevesebbet beszélnek róla, de voltak szlovák politikusok, akik elítélték.
Értem. Műsorunk végéhez, vagy a beszélgetésünk végéhez közeledve, a te olvasatodban, vagy a te prognózisod szerint, ugye azért ne feledkezzünk meg, hogy pár napnyira vagyunk karácsonytól, aztán ugye új év, az új év kezdete. Tehát mi az, ami az elkövetkező hetekben esetleg még történhet?
Ezt nem tudom őszintén szóval, mert ezt a módosítást se láttuk előre, én legalábbis
Igen.
biztos nem.
Ha jól tudom, aznap az elfogadás napján reggel került be a parlamentbe.
Így van, Taraba miniszter úr vetette föl először a sajtóban ezt a kérdést, akkor még mindenki abszurdnak tartotta, utána nagyon hirtelen a parlament előtt is megjelent. Tehát ez alapján előfordulhatnak itt még furcsa dolgok. Én abban elég biztos vagyok, hogy a téma az nem fog kihalni, a szlovák sajtó is fog vele foglalkozni. De talán, hogyha más jelentősebb esemény mostanában nem történik, akkor előbb-utóbb napirendre térnek fölötte, amíg hatályba nem lép a törvénymódosítás, és az megint egy új figyelmet irányít felé. De lehet közben valami tüntetés, amire a kormány úgy fog reagálni, hogy konkrétan ezt a témát lovagolja meg, amire érkezik egy éles ellenreakció, a magyar kormány is megszólalhat, ami szintén kivált ellenreakciót akár nem várt helyről. Tehát itt nagyon sok tényező van, ami előreláthatatlanná teszi, hogy mi fog történni.
Igen, hát ugye például említetted a tüntetést, a beszélgetésünk december 16-án kedden készül, de ugye egy nappal később, 17-én szerdán hallják a kedves hallgatók. Időközben lesz kedden este 6 órakor, ha jól tudom, Pozsonyban egy tüntetés, amit az ellenzék hívott össze, illetve ahova meghívást kapott Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke is. Akár ott is lehetséges, hogy egy fokmérője lesz annak, hogy a szlovák politikája iránt érdeklődő közvélemény hogy fogadja majd Gubik Lászlónak a felszólalását. Bízom benne, hogy akkor, amikor adásba kerülünk, akkor ebből csak pozitív tapasztalatokat tudunk már majd magunkba földolgozni.
Bízom benne, igen.
Fiala Butora János, nagyon szépen köszönöm, hogy az Adásidő Podcast rendelkezésre álltál. Köszönöm a kedves hallgatóinknak is, hogy figyelemmel kísértek bennünket, és azért olyan sok jövőbe mutató kérdőjel, hogyha egy kicsit egy ilyen meglepő, szokatlan összetétellel élek, van az ügy körül, vagy az egész kérdés körül, hogy én biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben ismét fordulunk majd hozzád, újabb jogértelmezés, vagy paragrafus magyarázat, vagy pedig általában véve csak az általános ezzel kialakult, vagy ezzel kapcsolatos helyzet értékelésére. Úgyhogy sajnos azt hiszem, hogy folytatnunk kell ezeket a beszélgetéseket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állásodat.
Köszönöm a beszélgetést!